hogy egy nagyon-nagyon mély válságban vagyunk, nem csak gazdaságilag, hanem én úgy gondolom, hogy etikailag, erkölcsileg is, és a családjaink is nagyon mély válságban vannak. Mint minden ilyen esetben, a felületi kezelés keveset ér. Tehát én azt hiszem, hogy mint általában a betegségeknek a megelőzés az, ami igazán gyógyhatású. A megelőzés, és ugye itt a mások és szolgálnak hasonló szolgálatban, hogy a jövendő párokat, családokat arra készítsük fel, hogy egy újfajta családmodellt, egy újfajta családi struktúrát tudjanak felépíteni. Vagy hogyha rossz alapokon indultak, akkor tudják visszabontani azt a ingadozó felépítményt az alapig. És azt hiszem, hogy nem kell ebben a körben megkérdezni, ki az alap. Tehát, hogy tudjunk egy biblikus, krisztusi családmodellt felépíteni. Amíg ez nincs meg a családokon, addig lehet próbálkozni, lehet sebb tapaszokat rakni ide-oda, de amíg nem tudjuk a családunkat strukturálisan átalakítani, addig nem lesz igazán hatékony a konfliktus kezelésünk. Mi az, ami ennek új struktúrának a sajátja? Amiben én személyesen, és ez most egy szubjektív hangsúlyozás, amiben én személyesen a legnagyobb problémát látom, és a legfontosabb teendőt, az az apa szerepének a visszaállítása, amiről az előző részben még elég sokat beszéltünk. Hogyha az apa nem kapja meg a családban azt az Istentől neki kijáró tekintélyt, amivel vezetni tudja a családot, amivel meg tudja adni a fő irányvonalakat, vagy csapásvonalakat, én ezt a szót még nem használtam, de aztán be fogom építeni a későbbi egyébként. Tehát, hogyha az apa nem kapja meg ezt a fajta felhatalmazást a családjától, akkor a család óhatatlanul szétesik. És itt a szünetből beszélgettünk egy kicsit, vagy megemlítettük azt, hogy nem érték a családban. És miért nem érték? Azért, mert a nők azt hiszik, hogy mi tudjuk egyedül. Mi képesek vagyunk a vállainkon elvinni. És aztán akkor döbbennek bele, hogy mégse, amikor jönnek akár a kamaszkori problémák, és nem tud az asszony gyerekével mit kezdeni. Mert neki nem az a feladata, hogy ezt a fajta szellemi harcot megítélje, támaszként ott van, egyfajta védő vásárként ott van a családjában, de a harcos, a szellemi harcos az az apa. És ha degradáljuk az apát, akkor a gyerekeiből sem lesz egészséges ember. Tehát én azt hiszem, hogy valahol az alapnak itt kellene elkezdődni, hogy amikor egy fiatal pár összekerül, akkor ismerje fel a saját nemi szerepüket a családban. Ismerjék fel azt, hogy mi az, ami az apa feladata, mi az, ami az anya feladata. És mondom, hogy most elsősorban nem a mosogatásról van szó, mert nem arról van szó, hogy az asszony nem dolgozhat, mert sajnos muszáj dolgozni. Arról van szó, ki az, aki Isten képviseli a családot? Ki az, akinek szellemi, lelki felhatalmazása van a vezetésre? Jó értelemben véve, akinek a családban karizmája van arra, hogy ezt a családot anyagi, szellemi és lelki biztonságban jólétbe vezesse. Mert a családnak az a feladata, ez a hármas egység, hogy teljes személyiségben kibontakozzon. Tehát nem az az apa feladata, hogy mint egy ilyen diktátor, vagy nem tudom, tehát ilyen önkívülalkodó most egyedül az én akaratom. Nem. Az a feladata, hogy a család minden tagját az Isten szándéka szerint, az Isten eltervezett szándéka szerint ki tudja teljesíteni, és biztosítani tudja ennek a lehetőségét. És igen, én azt mondom, hogy nekünk azt mondjuk, hogy egy kicsit vissza kell vonni magunkat. Lehet, hogy akik itt vagyunk, fölöslegesen mondom, mert mindannyian ismerjük a határaikat. De amíg mi, nők, anyák, asszonyok, nem vagyunk hajlandóak a férjek, az apák tekintélyét maximálisan elismerni, addig ne várjuk azt, hogy a gyerek elismeri az apai tekintélyt. Amíg akár csak a legkisebb ügyekben ki lehet játszani a két szülőt egymás ellen, amíg az a fajta cinkos összekacsintás megvan a gyerek és az anya között, hogy ja, apa, azt mondta, de tudod, addig nem lesz biztos alapja a családunknak. Ezt lehet, hogy 5 évesen, amikor nem tudom, arról van szó, hogy átment a Pistikéhez játszani, és apa azt mondta, hogy nem, mert most nem tudom, mit kell csinálni. És amikor apa elmegy dolgozni, anya, ne csak egy fél órára eljárt. Ez itt még nem probléma. De amikor majd 17-18 évesen olyan közösségbe akarom menni, ahol semmiképpen nem akarom elengedni. Már én, az anya sem. Hogyha összekacsintottam vele kicsi korában, hogy kijátszom az apát, akkor hogy lesz jogom azt mondani, hogy már pedig nem nincs fiam. Csak akkor van jogom közvetíteni kamaszkorban az értékeket, ha ezt konzekvensen megtettem a legkisebb kortól kezdve. És itt van a következő pont. Tehát ugye az első volt az apa szeretének visszaállítása, a következő az anya szeretének a helyes elfelállása, és a harmadik pedig egy konzekvens értékrend felállítása, ami az én és a mi hitünk szerint egy bibliai alap értékrend, ahol nem lehet elkenni a bűn fogalmát, ahol tisztában vagyunk azzal, hogy ami fehér, az fehér, ami fekete, az fekete. És lehet, hogy a világban azt mondják, hogy szürke. Lehet, hogy a világ szerint nem létezik fekete, meg fehér. De hogyha a legkisebb korától kezdve ezt az értékrendet tudjuk neki közvetíteni, és minden egyes konfliktus alkalmával, ez szerint az értékrend szerint oljuk meg a konfliktusainkat, akkor majd kamaszkorában is utalhatunk erre vissza. Lehet, hogy nem tudja akkor elfogadni, de tudja, hogy ugyanazt mondom, ugyanarról beszélek most is, mint amiről 3 éve, meg amikor 5 éves voltál, nem mielőtt megszülettél. Nagyon nehéz a mai világban ezeket az értékeket a gyerekeinkkel elfogadtatni. Nem is lehet csak akkor, hogyha a gyerek úgy érzi, hogy ezt hitelesen tudjuk közvetíteni. Csak akkor, hogyha hitelesnek éli meg a szülei életét, a mi életünket. Hogyha nem csak a szánkkal vagyunk keresztények, hanem valóban a hétköznapi konfliktus helyzetekben is. A gyerekek iszonyúan le tudják mérni azt, hogy most csak beszélek, vagy valóban élem-e azt a hitet, amiről szó van. Az ő számomra a szava, ugye, amiről beszéltünk az elején, nem jelentik azt az önmagától való értéket, amit esetleg a mi számunkra jelentenek. Az, hogy a Biblia szava sok esetben, főleg kamaszkorban, felülvizsgálásra kerül, valóban az van a mögötte, amit te mondasz. Valóban Isten szava. És én hiába próbálom neki bizonygatni a szavaimat. Nem tudja. Csak ha ezt tapasztaltam. Anna lányom, ugye ő a legidősebb, nagyon sok mindenen keresztül ment a mi életünkön keresztül, mert mi felajánlottuk az Úrnak az életünket, és úgy tehát azt a felajánlást tettük, hogy oda megyünk, ahova szólít. De hát ez aztán a többen is meg, hogy oda megyünk, ahova szólít, ez nem mindig egyszerű, mert bizony az Úristen másokszor kirúgos egy bizonyos helyről, és át kell kerülni egy másik helyre. Sokszor volt olyan probléma, tehát az életünkben volt 3-4 olyan váltás, hogy megalkottunk valamit, egyházi kereteken belül, fölépítettünk valamit, olyan dolgok, amelyek kézzelfogható és áldott jelei voltak, és aztán az emberi különböző dolgok minket, mint családot, minket, mint személyeket egyszerűen kiraktak abból, amit fölépítettünk. És annál állunk egymás után, tehát ezek ilyen 4-5-6 éves váltások voltak, megtapasztalta azt, hogy mindig a nulláról kell újra kezdeni. Hogy befejeződött egy szolgálat, és mi úgymond a gyümölcsöknek csak a kezdetét láthattuk. És valami újba kellett belakulnunk. És ez sokszor anyagilag is nekünk, sokféle szempontból nagyon nehéz volt. És amikor kamaszodott, 16-17 éves volt, akkor egy nagyon-nagyon sok konfliktus volt az egyházban. És azt mondtam, és ezt a mondatát soha nem felejtem el, hogy nem értem, miért vagytok még mindig ebben az egyházban, mikor annyi szorultak tartatok. De én ezt nem akarom megérteni. Egy dolgot akarok. Úgy követni az Isten. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb bizonyságot egy 17 éves gyerek szájában nem jöhet. Végigment iszonyatos nehézségeken, amikor ott kellett hagyni az osztálytársait, új iskola, új közösség. Végigment olyan szegénységeken, amiket nem remélem, hogy most nem azt fogok megjelenni. Végigment csúfolásokon. És 17 évesen eljutott oda, hogy az egyházat nem tudom elfogadni, mert látom a hibámat, hogy egy kamasz. De Isten tudja, hogy nem kellett. Erre mondom azt, hogy megértített kell a gyerekeink elé élni. Azt, hogy igét közvetítünk. Azt, hogy megismertetjük el Isten szava a mai világunkra is. A saját gyerekeinknek is. Tehát amíg nem tapasztalod, igen, az üldöztetésben, és most teljesen mindegy, hogy ez mit jelent van. Igen, akkor is Isten nem tapasztalod. Addig nem hiszik el. Addig nem kerül be ebbe az indítőbe. Beszélgetünk itt a szünetben egy kicsit a számítógépről, meg a tiltásról, nem tiltásról. Mit lehet tiltani? Mit lehet nem tiltani? Ugye az, hogy mi egyfajta keresztény értékrend szerint élünk, mi keresztényeknek valljuk magunkat, és úgyis próbálunk élni, és mindenek megfelelni. Ez jelent bizonyos dolgokat. Jelenti azt, hogy nem nézzük olyan filmeket, nem olvasunk olyan könyveket, nem vállalunk közösséget bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ezt valóban a pici kortól kezdve van egyfajta kerete az életünknek, úgymond egyfajta, hogyha most a pásztorképét használom, egyfajta karám, amin belül biztonságban és szabadon mozoghat a gyerek. De ez nem békjó. Tehát nem tudod abban hibázni, csak elveszünk a gyerektől, csak tiltunk. mindig meg kell találni azt a módot, hogy mivel adhatunk, és amikor csak lehetőség van rá, adjuk meg a szabad választás lehetőségét, a szabad döntés lehetőségét, már egészen pici kortól kezdve. Erre például tudok mondani, nálunk nincs televízió, ez valami ilyen vonalas, hogy minek nevezik, kábel tévé vagy ilyesmi. Viszont amikor videókozatok, rengeteg videókot, rengeteg DVD-k van, és heti két alkalommal már, most nekem fél klubszerű, de ugye nagyobbak, de heti két alkalommal mindig filmet néztünk a gyerekekkel. És volt egy időszak, amikor ebből bizony nagyon sok konfliktus volt. Mert hogy X ezt nézte, amaz az, és nekünk miért nincs tévé? Miért nem nézünk televíziót? És hiába próbáltatok egy győzködni, így vagy úgy vagyok. Nem, egyszerűen volt bennük egy iszonyatos ellenállás, hogy mi ezt miért nem engedjük meg neki. És akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor most ez következik, most megküzdünk a televízióval. Na tehát a televíziót se lehet csak úgy magunkra engedni. Arra az időszakra akkor megrendeltük a nem tudom milyen csatornákat, természetesen csak olyanokat azért, ami használható, hogy jó. Megrendeltük a tévéviselőt. És azt mondtuk, hogy jó, akkor minden héten mindenki választhat magának egy műsort, amit közösen megnézünk. Hát nem arról van szó, hogy megy a tévé. Mi? Közösen megnézünk. Na már most ez a munka, ugye? Hogy nekem le kell ülni, és ki kell választani a műsort. Ez már egy feladat. Nem minden gyerekünk volt rá hallgató. Olyan hagyjál már most nézzel, hogy olvasom még az a több száz oldalt, mi van. Nem. De aztán tényleg az a szokás, hogy nem individumként nézem a tévét, hanem együtt leülünk, megnézzük abba a gyerekek, megnézzük azt a műsort, amit úgymond kiválasztottunk, hogy aztán meg tudjuk beszélni, meg beépüljön az életünkbe. Na most a televízió az nem aminak lenne, az alkalmazott. És amikor éppen a legjobb játék közben azt mondtam, hogy gyerekek, 3:15 perc helyzetünk, de hát olyan játszik. Nem, megyünk ki. Azt mondtátok, hogy megyünk ki. És mentünk. Egy hónapig néztünk televíziót. Aztán a gyerekeink azt mondták, hogy hát szerintünk jobb az, hogyha megbeszéljük, hogy a DVD-t nézzük meg, és akkor nézzük meg, amikor mi akarunk. Tehát én azt mondom, hogy bizonyos esetekben természetesen ez nem működhet mindig. De bizonyos esetekben mégis engedjük azt, hogy ők döntsenek, próbálják ki azt, hogy hogyan működik a világ, hogy mit jelent a világ értékei szerint élni, és ezek után már tudtunk róla velük beszélni, és mi van azonban a családokban, hogy folyamatosan megy a tévé, amikor nem értjük egymás szavát attól, hogy. Mert mi van akkor, amikor tele van a fejed azokkal a képek. Amikor már hiába olvasol, nem jelenik meg a kép előtte. Ugyanilyen szabályok, nagyon sok filmnek, könyvnek megvan a film feldolgozása. Soha nem nézhették meg a filmet addig, amíg nem olvasnak el a könyvet. És mostanra már nagyon örülnek neki, mert van fantáziáit, mert tudnak gondolkozni. Tehát ezeket a szabályokat úgy kell felállítani, hogy nekünk belül szülőként nagyon határozott legyen az életünk. Tudjuk azt, hogy mit képviselünk, tudjuk azt, hogy mit akarunk elérni, hogy milyen értékrend szerint akarunk a gyerekeket nevelni, de bizonyos esetben érdemes egy picit elengedni azt a pórázt, hogy tapasztalni meg annak a negatív hatását, amivel szeretne belemni, vagy olyan kívánatosság, amikor a kívánatosság ez a világ. Nagyon fontos az, hogy ne engedjük a mai kornak, ugye a nagyon pörgős, nagyon hajtós, bálványokba belekényszerítő kornak azt, hogy eltűnjenek a szokásaink, eltűnjenek a szertartásaink. És most a szertartás pozitív értelemben leszem. Igenis, teremtsük meg a lehetőséget, hogy legyen egy közös étkezésem. Igenis, tartsuk be azt az isteni parancsot, hogy vasárnap nem dolgozunk. Akkor se, hogyha nem tudom, mi van. Tehát ha elveszed bármilyen eset, ez egy különbséget tesz, mert életet kell menteni, akkor menni kell. De a családom úgymond anyagi jólétéért nem dolgozom. Bizonyságot tudok tenni arról, hogy amikor elkövetkezik az a döntés az életem, a férjemben, vasárnap nincs a főzés. Gyökeresen megvan minden. Végül már x éve hívom bele voltunk, de emléről szólt a vasárnap, tennap előtt van egy gyorsan kirohant a konyhába, főzött és takarított, mindent csinált, a vasárnapi ebéd, mire, ha a templomból hazajövünk, ott legyen az asztal, és csak melegíteni kelljen. És délután anya ki volt nyúlva, mert ugye hajnapon dolgozott a 3-4 fogásos vasárnapi ebédben. És azt mondta a férjem, ezt mondta, hogy nem csinálod. És én mint azt mondja, hát izé, nem lesz rántott hús. És a férjem a család kapja fel, nem. És én ugyan állítam magamra, mert ugye bennem van ez a családi kényszer, és ezt rájöttem, hogy nagyon sok mindent nem lehet főzni szombaton, vagy nem lehet főzni hétközben, és lefogyasztom, csak ki kell lenni a mikróba. És azóta a vasárnapon szentebb, mint előtte volt. Mert az életem nem azzal van lekötve, hogy mit fogok főzni, és nem kell fel hajnalba, hogy legyen somolyban is az asztal. Tehát igenis nem kell találni azokat a pontokat, azokat a rendeket a napban, a hétben, az évben, amihez igazodik a családunk. A gyerekek számára az egyik biztonság az adja, hogy rend van a családban. Tudja az, hogy amikor mert szeretném, hogy közel adom az iskolát, reggel 7-kor felkelek, akkor engem terített asztalra. Soha nem kérdeztem meg, hogy anya, te mikor kelsz? Az volt számára természetes, hogy terített asztalra. És le tudunk ülni, igaz, hogy csak negyed órára, igaz, hogy csak egy kakaó erejéig, egy kifi erejéig, de el tudjuk kezdeni azt a napot, hogy áldást mondunk az ételre, áldást kérjük a napra, és úgy indulunk el ennyi. Mennyivel máshogy így elmenni az iskolába? És nem egyszer, hanem minden napon. És nem azzal az örjöngéssel, jaj, hol a táskán, hol az okni, hol a 10 óra jön. Amiről ugye beszéltünk a pecsülök családban, a konzumált családban. Hanem nyugodtan indulnak napon. Természetesen nálunk is van ilyen, hogy elfelejtettem, és most hol van, ez természetes. De az alap a gyereknek az, hogy tud, hogy fölkelek, és ezt nem indítom. Mert úgy szeretném, hogy mind a ketten otthon dolgozunk, tehát ilyen szempontból is biztonságban érezhetik magad, hogy hazajövök az iskolába, és otthon vannak a szüleim. Ezt nagyon sokan nem tehetik meg. De akkor is ki lehet alakítani egy olyan rendet, hogy hazajövök az iskolából, esetleg oda van készítve, hogy tudja a gyerek a hűtő, hogy ott van a jogkult, hogy ott van a szentés uzsornázó, de megvárjuk egymást. És nem arról szól az életünk, hogy tömök valamit a fejembe, aztán felvonulok internetezni a szobámban, hanem várom a többieket. Várom azt, hogy együtt legyünk. De van egy szakasz, amikor mindenkinek saját magának kell a dolgait csinálni, a tanulás, hogy melyik családban hogyan működik, de meg kell találni azt a pontját, a hétköznapot, amikor együtt le tudunk ülni, és ennek pedig a legjobb pontja a vacsora. Amikor közösen együtt, és ha kell várni össze egymást, ha kell várni este 7-ig vagy 7-8-ig, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy megint áldásra menjünk neki az estünk. Legyen lehetőségünk arra, hogy végig beszéljük a napot. Hogy ennek legyen meg a napirendbe iktatott pontos helye. Ez főleg kamaszokkal rettenetesen nehéz. Tehát ahogy nőttek a gyerekeink az esti vacsorát, mindig tolódtak ki, mert ugye szakkör, hital, úszás, stb. És most ott tartunk, hogy 7:30-kor vacsorázunk, és a gyerekeink rohannak, és úgy esnek be, de ott akarnak tenni 7:30-ra, mert a vacsora az fontos. Ugyanis tudják, hogy ez az a pont a napban, amikor le lehet nyugodni, amikor össze lehet foglalni az eseményeket, amikor mindenki elmesélheti, amikor mindenki elmondhat, és el is akarják mondani. És ez a következő pont, ami nagyon fontos, hogy teremtsük meg a beszélgetés lehetőségét. Nem adhatunk a gyerekeinknek többet, mint saját magunkat, saját időnket. Hogyha nem szokja meg azt, ekkora korán, hogy szépen fel egészségedet, anya meg apa minden rezdülésemnek kíváncsi. Még arra is, hogy milyen zenét hallgatok. Még arra is, hogy most mit olvasok, vagy összevesztem a Balázsral, vagy a Jósa Piros cipőt, teljesen minden. Ezek nevetséges dolgok. De a gyerek számára rettenetesen fontosak a hétköznapokról beszámolni. Igen, és azzal jöjjön hozzá, hogy valójában semmit akarom elmondani, nem történt semmi. Magamat akarom veled megosztani. Ha nem ebben nő bele, meg akarom veled osztani magam, akkor kamaszkor, mert a konfliktusokat már nem fogja veled megosztani, mert nem tanultam meg, hogy hogy kell. Akkor már hiába ülünk el lelkizni. Természetesen, amikor úgy van, akkor muszáj, tehát ezt most nem így értem. Erre mondom, hogy a megelőzés az, ami fontos. Tehát folyamatosan éreznie kell a gyereknek az igényt az, hogy érdekel, mi mond veled. Fontos. Fontosabb, mint ami a tévében megy, fontosabb, mint a munkám. Gyerekeim számtalan szót tapasztalják. Hazajönnek 7:00-8:00, beszélgetünk át, az 9-10-11 óra, és amikor, mint amin éjszaka hajnalban ki kell menni, van úgy, hogy anyának még 2:30-kor a számítógép előtt tűnne be kell fejezni a munkámat. Tehát nem arról van szó, hogy a munkámtól beszélni, muszáj dolgozni, mert muszáj. De nekem te fontosabb, hogy mindennél a munkám is fontosabb vagy. És ha napi rendet követjük, picikortól kezdve a következő pont az, hogy megosztom a gyerekkel azt, aki az én számomra a legfontosabb. Megosztom vele a Jézusról való megtapasztalásomat. Azt szoktam mondani, hogy sok-sok konfliktuson keresztül mentünk el a gyerekeinkkel, amíg minden este képesek vagyunk együtt lenni és együtt átimádkozni a konfliktusokat, addig nem lehet mondva. Lehet, hogy az életed bizonyos pontján másként dönt, mint ahogy én döntenék. Az is lehet, hogy más vagy más típusú értékeket választ, mint amiket én választom. De amíg ez a közös imádságos lelkület elmarad, amit tudunk, mint család, gyülekezetként funkcionálni, amíg tudjuk a saját problémáinkat együtt Isten elé hívni, és nem lezárt individuumként akár a hitünket is megélni külön-külön, amíg mind gyülekezet működik a család, addig nem lehet olyan konfliktus, addig nem lehet olyan baj, ami nem tudnám keresztül menni. Én hiszem, hogy a kríziseket és a nehézségeket is Isten adja. Azért adja a családot, hogy aztán, tehát hogy megmérjük, és hogyha meg tudunk állni, hogy többre méltasson bennünket. Ezt nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltuk. És a többre méltatás, hogy lehet, hogy pusztán az, hogy jobban bízunk egymásra. Hogy tudom, hogy a férjemre, a feleségemre, a gyerekemre A legnagyobbal közepett részem. És ugye ennek a bizalomnak az alapja az az, hogy kicsikortól kezdve. A Biblia az életünk alapja. Tehát a közös Biblia tanulmányozás, a közös állítatok. Elengedhetetlen részévé kell, hogy váljanak a napi rendünknek. Hogyha ezek a kijelölt pontok megvannak a gyerek életében, akkor van egy olyan biztos alap, akkor van egy olyan létbiztonság, amiben történhetnek nagyon nagy kataklizmák. Történhetnek akár még hajótörések is. De tudja, mindig tudja a gyerek, hogy hova kell menni. Két helyre, ami valójában nem. Istenhez és a szüleihez. Ez az a biztos pont, ahol menedéket talál. Ennek ellenére van az, hogy bizonytelen, te is tele van. Én nehezen élek meg bizonyos dolgokat, nagyon sok mindent kudarcon fogok fel, hogy nem jól csináltam, hogy megbuktam, mint szülő, hogy egy önvád van bennem nagyon sokszor, amikor a gyerekeim nem úgy működnek, ahogyan én elképzelem. És ilyenkor mindig a férjem szokott úgymond helyre tenni, hogy nem biztos, hogy Istennek az a terve és az a sablonja, amit én elképzelek. Ugyanis a kamaszkornak sajátosságot tudjuk az identitás keresés. A kamaszok zsigerien lázadnak. Ez a dolgú, hogy lázadnak. Így találják meg saját magukat. Anna lányomat hozom fel példaként. Ő rételkül szeret, és most is nagyon-nagyon szeret és tisztel bennünket. Úgyhogy az értékeinkkel nem lázadhatott, mert egyet értett vele. Tehát a család ellen úgymond nem lázadhatott. De bizonyos szeretekkel lázadhatott. Amint a pici kora óta kiderült, hogy neki is támogat maga az írásról, és nagyon sok pályázatot nyert, novellákat és meséket ért. És mindig az volt, hogy a kettő bölcsész vagy irodalom már lesz. És akkor 8. aztán márciusban volt a jelentkezés lapok leadása, februárban bejelentettek, hogy én nem leszek a ti kivetülésetek. Ez így. Biológia szakra megyek a gimnáziumba. És így jó tanuló volt, tehát így nem volt volna felvétel, csak így álltott, hogy nem leszel. Jó, hát nem leszel. Végig csináltuk a biológia, kémia szakot, ott is jó megállt a helyén. Végig csináltuk azt, hogy kordoncnak akarsz lenni, hogy kutyapszichológus vagy. És ez még nagyon lelkesen. Teljes előbetudását támogattuk. És aztán lesz a filozófia szakra jelentkezés. Tehát lehet, hogy lehetnek hosszú, kudarcos idők, és ennél keményen próbákat is kívánok meg a szülőnek. Tényleg, hála Istennek, amik egyik gyerekünk se kellett, rossz társaságban nem drogozott, tehát ilyen komoly konfliktusok voltak, vagy nem voltak. De lehetnek nagyon kemény, húzós időszakok, amikor úgy éljük meg azt, hogy nem azokat az értékeket éljük a gyerek, amiket mi szeretnénk. Nem úgy alakul, ahogyan mi elképzeltük. De mindig bennünk kell lenni annak a bizonyosságnak, hogy az a bizonyos mag, amit elvetettünk, az az elé élt élet, az hatással lesz rá. És lehet, hogy elkövetkezik egyszer az a pont is, hogy ő saját döntéséből másfelé megy, mint amit mi látni szeretnénk. Ne féljünk elengedni. Tehát, hogyha megvoltak az alapok, hogyha egészen kicsi korától kezdve képesek voltunk valóban az Isten szeretetében nevelni, akkor merjünk oda bízni Istennek. lehet, hogy nehéz útja lesz. De mi elvégeztük azt, amit el kellett. Nekem nagyon nagy zsidóság volt erre, amikor egy kicsit megismerhetem az elis közösségeket, hogy Amerikában élnek, és gyakorlatilag egy olyan keresztény életet élnek, ilyen 18. századi körülmények között, tehát sevő és sevő van, és abszolút biblikus létet élnek, gyerekeket is úgy nevelik, de 16 éves korukban gyerekeket kilöp a világba. El kell menni az erős gyerekeknek, és ezen egy évig nem mehetnek vissza. Hogy saját maguk tudjanak ezt az életet élni akarom. Ez az én saját választásom. Hogy én nem a szüleim kivetülése leszek, hanem úgy akarok élni, ahol Isten törvényét diktálja. És ez már talán az első felnőtt döntés. Gyakorlatilag a mi megtérésünk is ehhez kapcsolódik. Zsoltra a férjemmel még mondhatom azt, hogy azért is a családban jöttünk fel. Családunknak köze nem volt az egyházhoz, vagy valláshoz, vagy akár Istenhez is. Pedagógusnak készültünk, és nagyon jó pedagógusok voltunk. Sikeresek. Elismertek. Ám megszületett a lányunk. És elkezdtünk gondolkozni azon, hogy milyen értékek szerint ez. És voltak keresztény ismerőseink, és azt mondtuk, hogy ez a kereszténység egy jó dolog. Ez egy pusztán szellemi szinten. Tehát, ez egy olyan szimpatikus, tehát itt csak jó tanulnak, hogy nem keresztény. És mi reformátusok vagyunk, hát elvittük, mert kereszteltünk a gyereket. Igen, ám, de ott tettünk egy fogadalmat. Hogy úgy neveljük, és úgy neveltetjük a gyereket, hogy felnőttként saját maga önként tegyen tanul bizonyságot a Jézus Krisztusba vetett hitéről. És akkor ott a templomban így belül csapott a minket, hogy most akkor hívom is azt. Ez a fogadat mindig minket egy nagyon-nagyon komoly keresés felé. Megismerjük azt a Jézus Krisztust, akiről majd a mi gyerekünknek tanul bizonyságot kell tenni. És Isten kegyelme az, hogy gyakorlatilag egy időben a férjemmel tértünk meg, egyik egy életést hallgatva. És ezt szeretném hozzászólóként megosztani veletek. Elizeus történetéről volt szó, Sunemi asszony. Aki a férjével viszonylag jó módban él, mert megtehették azt, hogy Elizeusnak egy felső szobát építettek, és ellátták a profétát, minden jó valamikor feléjük jár. De hát volt egy nagy bánat, hogy nem lehetne gyerekük. És Isten aztán mégis adott nekik egy gyermeket. És hát el lehet képzelni az ő nagy boldogságukat. És ez a gyerek valószínűleg engedelmes és jó gyerek lehetett. Járt az apjával, aki a mezőre dolgozni. Ám egyszer a mezőn valószínűleg megszutást kapott és meghalt. És ez az asszony nem sír. Nem szabad orvoshoz, hanem lefektette a gyereket Isten mindenek a szobájának. És elindult megkeresni. Én összevetettem a kilométereket, kb. 100 kilométeres távolságra volt Elizeus akkor. Ne hallodjál meg tudni, akkor nem volt akkor, nem volt repülő, szamán hátra ment az asszony. Nem tudom, hogy hány nap alatt teszi meg a szamán 100 kilométeres távolságot, de nem egy-két óra alatt. És ez az asszony ment, és nem törődött vele, hogy mindenki számára őrültség, nem törődött vele, hogy van-e emberi realitása, egy dolgot tudott. Egyedül Isten mentheti meg a gyerekét. egyedül Istentől kapta, adhat új életet a lelkünk. Az én megtérésemben, az én elhívásomban ez volt, ez a elismerés. A gyerekünket, a gyerekeinket, tanítványunkat átvittem. Egyedül Isten lehetem. És akármilyen nevetséges messzem, akármilyen abszolút, de vinni kell a gyerekeinket Isten elé. Ha kell a két kamuba, ha kell gyalog, ha kell szamárháton, de vinni kell őket. Én azt hiszem, hogy a kamaszai konfliktus kerülése egyedül erről szól. Tudjuk-e őket Isten elé vinni.